Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 392. énekünk első versét. A 392. dicséret így kezdődik: az egyháznak a Jézus. Elfoglalva a 390. dicséret első három versét énekeljük. A 390. dicséret így kezdődik: erős vár a mi Istenünk.
Shall we? We talk on.
Íme nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választottak el titeket istenetektől, és bűneitek fették el előletek az arcát, ezért nem hallgatott meg. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy elmondod nekünk, hogy bizony nem a te kezed rövid ahhoz, hogy megsegíts, és nem a te füled süket ahhoz, hogy meghallgass minket. Erről szó sincs. A te kezed ma is ugyanolyan hatalmas, mint volt a Biblia idejében, vagy akár az elmúlt ezred években. És ugyanolyan a te füled ma is, nálad nincs romlás, változás, nincs szükséged orvosra, hogy segítsen rajtad, te ma ugyanúgy meghallod a kiáltást. Az a kiáltást, ami szívből fakad, ami a bűnbánatból keletkezik. És úgy kiáltunk hozzád, hogy átéljük, hogy igen, segítségre van szükségünk. Mert látjuk a mi bűneinket. Fölismertük, hogy azok választanak el minket, mert amíg nem látjuk meg, hogy milyen távol vagyunk tőled, hogy milyen is a szívünk és az életünk, addig hiába várjuk, hogy te lehajolj hozzánk, mert ahhoz hajolsz le, akinek segítségre van szüksége, aki ezt megfogalmazza, és kéri is tőled a szabadítást, kéri tőled az új szívet. Kis köszönjük, Urunk, hogy aki így jön hozzád, azt valóban meghallgatod. Ezt láttuk a te földi életed során. Aki őszintén jött a maga bajával, betegségével, nyomorúságával, azt te nem küldted el. Aki hitte, hogy neked van hatalmad őt teljesen újjá formálni, annak megadtad ezt. És adj nekünk is ezt az erős, élő hitet, Uram, hogy higgyük, hogy te még velünk is tudsz kezdeni, a mi életünket is újjá tudod formálni, és hogy Jézusért van számunkra kegyelem, van új élet, van bűnbocsánat. Áldott legyen ezért a neved, és Urunk, köszönjük, hogyha mindezt megtapasztaljuk, és elindulunk veled egy új útra, és egyre mélyebbre jutunk az te országodban, akkor ott vagy, segítesz bennünket, de köszönjük, hogy tanítsz is, és felhívod a figyelmünket a veszélyekre, mert Sátán az mindig munkálkodik, és mindent megtesz azért, hogy akik már a tieid, azokat elszakítsa tőled, akik megindultak az úton, azokat visszafordítsa, vagy legalábbis elbuktassa. És köszönjük, Urunk, hogy veled lehet győzni ott, ahol vagyunk, hogy a Sátánt te legyőzted ott a kereszten, te hatalmasabb vagy nála. Áldott legyen ezért szent neved, és kérünk, hogy most is szent lelked által, az ige által adj nekünk üzenetet, az ige által formál, tisztítsd a szívünket, hiszen azt mondtad, hogy a te ígéd, a te szavad az olyan, mint a kétélű kés, hogy megtisztítja a szívet, az életet mindattól, ami a világból, a gonosztól rárakodott, és egyre inkább letisztítva megszentelsz minket, hogy hozzád hasonlatosak legyünk. És ezért magasztalunk, és add, Uram, hogy így formálódva tudjunk bizonyságot tenni a te kegyelmedről, az evangéliumról, és add, Uram, hogy minél többen meghallják ezt, hogy vágyakozzanak rá, és köszönjük, hogy te lerombolod a gonosz lába alatt a talajt, mert a gonosz mindent megtesz, hogy a mai embert becsapja, megtévessze, elterelje tőled, te kérünk most így, adj nekünk világosságot, bölcsességet, és add a te igédnek hatalmát számunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. A Jelenések könyve második fejezetének 12. versétől a 17. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje a Jelenések könyve második fejezetének 12. versétől így szól hozzánk. a pergamoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónja van, de nevemet megtartod, és nem tagadtad meg hitemet azokban a napokban sem, amikor megölték hű tanúmat, Antipászt nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik a Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tűrbe csalja Izrael fiait, hogy egyenek a bálvány áldozatokból és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg hát, különben elmegyek hamar, és megvívok azokkal Számnak kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem ismer, csak az, aki kapja. Ez már a harmadik levél, amely a harmadik gyülekezetnek szól, amelyek számára János apostol írja mindazt, amit a feltámadott Úr Jézus a mennyből kinyilatkoztat, kijelent az ő számára, amire azt mondja, hogy ezt írja meg az adott gyülekezetnek. És már írt Efézusnak, írt Szmírnának, elmondta mindazokat a dolgokat, amelyeket pozitívnak ítél meg az adott gyülekezetek életében, kiemelte, hogy mennyit munkálkodnak értük, vagy Szmírnában már, ugye, szenvedést, üldözést is elviselnek ő érte, de beszélt a negatívumokról, rámutatott azokra a gondokra, amelyek azokban a gyülekezetekben jelen voltak. Efézusban ugye elhagyták az első szeretetnek a tüzét, tehát tele volt a gyülekezet, sok energiával munkálkodott, de már nem azért, mert szereti Jézust, már nem ez a szeretet vitte előre, hanem megszokásból tették a dolgukat. Jézus azonban szeretetet kíván. Azt, hogy szeressük őt. Szeressük őt azért, aki. Szeressük azért, amit tett értünk. Szeressem azért, amit tett értem, hogy lehajolt, kiemelt a bűnből, újjátett. És igazán legyen hála a szívemben, hogy követhetem őt. És ma is ott kell, hogy legyen a hála a szívünkben, hogy még mindig tart a kegyelmi idő. 2000 éve szól az evangélium, és ez nem magától értetődő. Ez Istennek a különös kegyelme, hogy még mindig ad nekünk lehetőséget arra, hogy megismerjük őt, hogy tanítást halljunk, igét halljunk a szájából, és hogy az ő országának a polgárai legyünk. És most a harmadik gyülekezet kerül sorra, a pergamoni gyülekezet, hogy a pergamoni gyülekezet angyalának írd meg. Ugye már az efézusi gyülekezettel kapcsolatban is beszéltünk róla, hogy a gyülekezet angyala, az nem más, mint a gyülekezetnek a vezetője. Az a személy, akit az Úr Jézus elhívott abban a közösségben, és rábízta a gyülekezetet, a nyájat, hogy törődjön vele, vezesse, táplálja őt az ígével, és ez a személy kap üzenetet Jézustól. A gyülekezet angyalának írd meg. Tehát ki van hangsúlyozva János számára, hogy amit mondok, azt mindent írjál meg, azt add tovább. Mert ezt elsősorban nem neked mondom, hanem annak a gyülekezetnek, annak a gyülekezet vezetőjének. És írd meg akkor is, hogyha amit le kell írni, az kemény beszéd, azt esetleg nehéz leírni, nehéz elmondani. Mert van olyan, amikor nehéz elmondani. Ugye, amikor valami nehéz dolgot látunk egy közösségben, vagy egy másik ember életében, akár egy családtag életében, milyen nehéz arról beszélni, nehéz azt megmondani, hogy nézd, ez nem jól van, ezen változtatni kellene. És Jánosnak több olyan dolgot kell papírra vetni, amin a gyülekezetnek változtatni kell. Amire Jézus azt mondja, hogy ezt így nem fogadom el. Ez így nem jó. És lehet, hogy ezen meglepődünk, hogy van olyan dolog, amit nem fogad el Jézus. Hisz mindenre azt mondjuk, hogy az Isten szeret minket, neki minden tetszik. És kiderül az igéből, hogy van, ami nem tetszik. Van, amire azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább. És János leírja. Nem hallgatja el, hanem továbbadja. És akármilyen nehéz, leírja. Nem arra gondol, hogy igen, de ha én ezt most elmondom nekik, meg fognak rám haragudni. Ahogy láttuk, beszél olyan dolgokról, hogy ahol laksz, a sátán trónja van. A sátán lakik nálatok. Hát ez nem dicséret, ez nem szép beszéd. Bizony, amikor ezt János meghallotta, ott lehetett benne, hogy Uram, hát ha én ezt leírom, ezt elküldöm nekik, hát többet szóba se állnak velem. Többet nem akarnak engem hallani, mert mit akar az ember hallani? Mindig azt, ami szép, ami jó. Azt kell kiemelni, ami pozitívum, és ne beszéljünk arról, ami rossz, ami negatív, sötét, ne beszéljünk csak olyan dologról, ami összeköt minket, de olyanról már nem, amiben nem lehetünk azonosak, ami elválaszt. Ugye ennek a világnak ez a szellemisége. És nem is merünk szólni, mert mi lesz akkor? Meg fognak ránk haragudni. Mit lehet tenni? Ez ennek a világnak ma az útmutatása, ezt tetszik a körülöttünk levőknek, fiataloknak, vagy akár öregeknek is, mit lehet tenni? És János leírja. Miért? Mert ő Jézus szolgálja. A feltámadott Úr Jézust. És amit mond az Úr, az továbbadja. És tudja, hogy ő Jézusnak tartozik számadással. A pergamoni gyülekezet szintén ott volt Kis-Ázsiában, ami a mai Nyugat-Törökország területén feküdt, és ez egy nagyon központi hely volt, egy kiemelkedő város volt ez a Pergamon, híres város, ugye Pergamon a nevében benne van, hogy erről a városról kapta a nevét a pergamen, amire írtak. Itt készítették, és rengeteg pergament gyártottak. És ez anyagilag is előre vitte ezt a települést. Tehát ez egy nagyon központi és híres város volt. Aztán ott volt Zeusnak egy olyan oltára, ami a világ 7 csodája közé volt számolva. Tehát pogány vallásilag, vagy mondhatnánk művészileg is, egy jelentős hely volt ez a Pergamon. De nem ez a lényeg Jézus szempontjából, hanem az, hogy ebben a Pergamonban, ahol ilyen erős kultusz volt jelen, sőt, még itt volt Asklépiosznak is a temploma, a szentélye. Pergamon volt az első olyan város, ahol a császárnak szobrot állítottak, és a kultuszt építettek ki. Tehát istenként imádták a császárt. Tehát látjuk, hogy többféle vallási kultusz volt jelen ebben a városban, De Jézus nem ezekre figyel. Őt nem az ember csinálmányai ragadják meg, nem a kultúra, a művészet az, ami őt vonzza, vagy amire annyira odafigyel, hanem mi ragadja meg Jézust. Hogy erre a helyre is eljutott a róla szóló bizonyságtétel, hogy eljutott egy ilyen városba az evangélium. És ez nagyon pozitív, és ez nagyon jó dolog, hogy egy ilyen helyre is eljut a világosság. Oda, ahol a legnagyobb sötétség van, oda eljut a fény, eljut Isten igéje. És szabad ezért nekünk ma imádkozni, hogy ahol ma még sötétség van, oda jusson el az evangélium. Mert azt tudja a sötétséget kiűzni, és képes arra, hogy az embereket kiemelje a gonosznak ebből a szorításából. Tehát Pergamonban ott van a gyülekezet, jelen van. És ezért tud nekik írni Jézus János által. Azt mondja, tudom, hol laksz. Tehát Jézus tud róluk. Figyelemmel kíséri az evangéliumnak az útvonalát. Tehát nem arról van szó, hogy Jézus elment a mennybe, és most már nem törődik semmivel, és mi magunkra vagyunk hagyva. Nem. Az Isten gyermekéről tud az Úr, és figyelemmel kíséri, hogy merre halad a világ ország útján. Hova viszi el a bizonyságtételt, hol vallja meg azt, hogy neki az Ura Krisztus, aki az élő Isten fia. És így tud róluk. Tudja, hogy igen, ott gyülekezet alakult. És azt is tudja, hogy milyen körülmények között kell nekik a hitüket megvallani, milyen közegben kell nekik hívőként élni. Nagyon jól tudja, és ugyanígy ismeri a mi életünket, tudja, hogy ma is a gyülekezeteknek hol kell helytállniuk, hol kell megélni a hitünket. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Minden levél elején bemutatkozik a levélnek a feladója. Ezek nem névtelen levelek, hanem aki küldi, elmondja, hogy kicsoda. Bemutatkozik. És Isten mindig bemutatkozik, és ha olvassuk a Bibliát, akkor fel fog előttünk tárulni, hogy ki ő. Megismerhetjük az ő lényének a mélységeit, mert Isten mindig beszél magáról, sőt, csak azért tudhatunk róla, mert beszél magáról. Mert kijelenti magát, és itt is elmondja, hogy ki az, aki küldi a levelet. Ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. A két élő éles kard az egy nagy harci fegyver volt. Ez nem az a kard, amiről olvasunk a zsidókhoz írott levélben, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy az én igém a két élő éles kardhoz hasonlít, ami megítéli az embernek még a gondolatait is, a lénye legmélyét is, ez harci kard. És ez jelzi, hogy az ítéletnek a kardja, hogy megítéli a gyülekezetet. Persze benne van ebben az is, hogy ezt a kardot nem pusztításra használja, hanem arra, hogy szétválassza, világos határt húzzon a jó és a rossz között. Hogy megmutassa a gyülekezetnek, hogy mi az a rossz az életében, vagy mi az a rossz, ami kezd beszivárogni a gyülekezetbe, ami neki nem tetszik, és amit ki kell takarítani, amitől meg kell szabadulni. De megmutatja a jót is. De Jézus úgy jött el ebbe a világba, hogy megmutatta a jót, az atyának az akaratát, megmutatta, mi az az út, amin kell járni az ő követőinek. Tehát Jézus soha nem hagy minket bizonytalanságba, nem úgy vezet, hogy azt mondja, hogy ez is lehet jó, meg az is lehet jó, hanem rámutat arra, hogy van, ami rossz, és rámutat arra, hogy mi a jó, és a gyülekezetnek pedig fölhívja a figyelmét, hogy a jót kövesse. A jót kövesse, vagyis magát az Urat, Jézus Krisztust. És ha az ő életét figyeljük, akkor világosan láthatjuk, hogy mi is az a jó. De benne van az az üzenet is, hogy a hívő embernek, a Krisztusban hívő embernek, a tanítványnak, vagy a kereszténynek nem magának kell eldöntenie, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem Isten azt kijelentette az ő igéjében. Tehát nem arról van szó, hogy a jó és a rossz az minden embernek a saját döntésén fog majd megnyilvánulni, hanem azt mondja, Isten megmondja, hogy mi a rossz, és megmondja, hogy mi a jó. Viszont a világ ebben akar megtéveszteni. A világ megtéveszteni akar, és azt mondja, hogy tehát a rosszat is jónak mondja. Sőt, ma már ott tartunk, hogy a rossz a jót mondja rossznak. És azt a változást tekinti pozitívumnak, hogyha valaki a jóból a rossz irányba változik. És ez döbbenetes. És ezért kell nekünk figyelni Istennek az igéjére. Ugye tudom, hol laksz, ahol a sátán trónja van. Ugye a sátán trónja kifejezés, ezzel a többféle hamis kultusszal kötődik egybe. Vannak, akik azt a Zeus oltárt, a Zeus kultuszt gondolják annak, de mások az Aszklépiosznak a kultuszára gondolnak, hiszen ugye ezek a kultuszok, ezek már ott voltak akkor, amikor megérkezett az evangélium. Tehát ezek az emberek ezekben a vallásokban hittek és éltek. És Aszklépiosz volt a gyógyítás istene. A szimbóluma a kígyó. De a kígyó. És ez a mai napig ismeretes az egészségügyben. Ugye mai napig lehet vele találkozni. Igen ám, de a kígyó, kinek a szimbóluma? Hol találkozunk vele? Hát a Biblia első lapjain a sátán kígyó alakban kísértette meg Évát és Ádámot. Ugye, egy kígyó formájába jelent meg, és vette rá őket arra, hogy legyenek engedetlenek Istennel szemben. Tehát a kígyó jelzi a hamist, a gonoszt, a sátánnak a jelenlétét. Tehát ez az Aszklépiosz kultusz azt jelzi, hogy ott van jelen a gonosz, ott van a sátánnak a központja. Tehát nagyon sok minden zajlott ezeken a kultuszhelyeken, és mit mond, hogy ahol a sátán trónja van, ott laksz. Vagyis egy nagyon nehéz élethelyzetben vagy, egy nagyon nehéz terepen hintette el valaki az evangélium, az igének a magját, és ez a mag kikelt. De körülötte a talaj nagyon köves, nagyon gazos, és szorongatják a magot, vagyis a gyülekezetet. Meg akarják folytani. De tehát egy ilyen nehéz közegbe élsz. De mit mond Jézus? És ez nagyon pozitívum, hogy nevemet megtartod. és nem tagadtad meg hitemet. Mondja, tehát egy ilyen nehéz helyzetben is vállaltad az én nevemet. Ugye mit jelent vállalni az ő nevét? Ugye abban a korban, hogy megvallották azt, hogy Jézus, a názáreti Jézus, az Isten fia, ő a Kűriosz, ő a megváltó, a szabadító, és ezt vállalni nem volt könnyű. Ennek mindig következménye volt. És Jézus kiemeli, hogy te megtartod nevemet, ragaszkodsz hozzám, sőt nem tagadtad meg sem a nevemet, sem a belém vetett hitedet, azokban a napokban sem, amikor megülték hű tanúmat, Antipászt nálatok, ahol a sátán lakik. Tehát úgy elmondja, hogy ilyen nehéz terep, hogy a sátán lakik. Vagyis van egy település, ami külsőleg egy nagyon fejlett várost mutat be, gazdaságilag, egészségileg, vallásilag fejlett, rengeteg dolog épül, ott találják föl és gyártják a pergament, különféle orvosságukat készítenek, sőt, még a textil ipara is nagyon fejlett és híres volt, és azt mondja Jézus, hogy ezen a helyen ott a sátán. Kívülről az emberek a nagy fejlődést látják, az anyagi gazdagságot, a jólétet, de Jézus túllát ezen, azt mondja, ott a sátán. És ez a sátán mindent megtesz azért, hogy ezen az úgynevezett fejlődés által megfogja az embereket. Ne engedje Krisztus felé. És azt mondja, te egy ilyen élethelyzetben hűséges maradtál. Nem engedtél a nyomásnak. Nem engedted a befolyásolásra, de azért nem kell azt annyira komolyan venni. Hát nézzétek, eljöhettek ti keresztjének az EUS oltárához is. Várhatjátok Asklépiosz Istentől a gyógyulást, ugye, mert ez egy próba volt. Ugye, valaki megbetegszik, most hova megyek? Asklépiosz templomába, ami tulajdonképpen egy ókori kórháznak is megfelelt. Na, hova megyek? Oda megyek, vagy Jézustól várom a segítséget? Az ő nevébe bízom. Oda megyek, és bemutatok neki áldozatot? Teszek egy kis pénzt oda az oltárára, a zsebébe? Vagy mit csinálok? És azt mondja Jézus, hogy ti megtartottátok a nevemet. Sőt, amikor annyira szembefordultak veletek, amiért ti nem olvadtok be közéjük, amiért ti más úton jártok, hogy üldöztek, sőt, valakit meg is öltek már. Valaki mártír lett, vértanú lett, ami azt jelenti, hogy vállalta a halált Jézusért. Nem mondta azt, hogy akkor jaj, nem hiszek Jézusban, meg nem megyek a gyülekezetbe, hát ha ezzel jár, ha ez az életembe kerülhet, kitartott Jézus mellett. És Jézus ezt kiemeli, hogy akkor sem fordultatok el tőlem, amikor már lett egy vértanútok. Nem mondták azt, hogy hát emberek, ezen el kell gondolkodni, hát ha ennyire szembefordulnak velünk, támadnak, még az életünkbe is kerülhet, akkor valamit változtatnunk kell. Hát igazodjunk, legyünk már toleránsabbak. Legyünk már velük toleránsabbak. És akkor elkerüljük a bajt. Ami még ebben úgy meglátszik, ami megszólító, azt mondja, hogy ugye, tehát van egy olyan helyzet, hogy ellenük fordulnak, támadják őket, vagyis, hogy észreveszik, miért támadják őket. Nem csak úgy szórakozásból, észreveszik, hogy az ott élő keresztényeknek az élete egész más, mint az övéké. Észreveszik, hogy ők különbek, hogy tiszteletre méltóbbak, tisztességesebbek, hűségesebbek, becsületesebbek, és ezt nem tudják elviselni. hogy ők nem ugyanazon az úton járnak, nem mennek a szennybe, a bűnbe, nem mondják a jóra azt, hogy rossz, a rosszra meg, hogy jó, hát akkor ezeket ki kell innen írtani. És mit mond Jézus, hogy a támadás ellenére is hűségesen megmaradtak, sőt, vállalják tovább Jézus nevét, vállalják tovább azt az életformát, amit Jézustól tanultak. Tehát a sátán erőteljesen támad, ugye bevetette azt, hogy megöltek közülük valakit, mártír lett azért, hogy na majd ezzel megtagadják Jézust, elfordulnak. És azt látjuk, hogy ez nem jött össze, nem vált be ez a taktika, mert legtöbbször, amikor üldözik a Krisztusban hívőket, az megerősíti őket. Az üldözés az nem elpusztít, az inkább egymás felé segíti őket, együtt imádkoznak, együtt kapaszkodnak Jézusba. Gondoljunk az első apostoli gyülekezetre, pünkösd után, amikor a vezetők ellene fordulnak az apostoloknak, támadják őket, börtönbe csukják. Mit csinál a gyülekezet? Amíg Péter és János börtönben van, imádkoznak. Összejönnek és imádkoznak. És kérik az Urat, hogy dicsőítse meg magát, és adjon szabadulást, hozza ki a börtönből az apostolokat. Igen, az üldözés az imádkozóvá kovácsolja a gyülekezetet. Ugye mindig a nyomorúság, a nehéz időszak az, ami például ébredéseket indít el. Hát a második világháború alatt, majd azt követően is erőteljes ébredés volt a magyar gyülekezetekben. Egész Magyarországon itt is, tehát az egész magyar vidékeken ébredés volt. Sőt, még a kommunizmus elején is, tehát a nyomorúság, az üldözés. De még a kommunizmusban is lehetett látni, hogy a szorítás nagyon sok helyen azt eredményezi, hogy a hívők összefognak imádságban, keresik az Urat. Ezért tudott megmaradni mai napig az egyház, még a kommunizmusban is, mert az oda vitte Istenhez. No de a sátán az nem könyveli el a vereséget, nem mondja azt, hogy én itt vereséget szenvedtem, hagyom őket nyugodtan, nem lehet ezeket úgysem eltántorítani Jézustól, nem lehet megszabadulni a keresztény egyháztól. Igazából valóban erről van szó, hogy az egyházról nem lehet megszabadulni, még akkor sem, ha esetleg a szemünk előtt az van, hogy egyre zsugorodik a hívőknek a száma, de az egyháztól nem lehet megszabadulni, addig, amíg az Úr Jézus itt tartja. Csak Jézus viheti ki az ő népét innen, de a világ nem tudja kipusztítani. Lehet, hogy csak egy kicsi mag marad, egy kicsi maradék, de nem lehet elpusztítani. De a sátán azt hitte, hogy hú, hát ezeket majd lesöpröm, és a támadás, az erőszakos támadás, az, hogy megölnek valakit, nem járt sikerrel, de megtalálja azt a módot, hogyan lehet hígítani, hogyan lehet beékelődni a gyülekezetbe, és hogyan lehet őket langyossá tenni, vagy minél többeket eltántorítani. Ha nem megy az üldözéssel, akkor majd másképp. Így olvassuk, hogy van valami kevés panaszom ellened. Tehát eddig volt dicséret, kiemelte azt, hogy kitartanak mellette, hűek hozzá, még az üldözés alatt is, még a haláleset sem tántorítja el őket, de van panasz. Egy kevés panaszom. Van, ami nem tetszik Jézusnak. Mert ő látja, hogy más úton bomlaszt a sátán. Mi ez a más út? Vannak nálad olyanok, akik a Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Tehát hasonló dolog történt, mint az Ószövetségben, amikor Bálám, a hamis próféta, elment Bálák Moáb királyához, aki azt akarta, hogy átkozza meg Izraelt, de nem tudta megátkozni, mert áldást kellett mondania. Isten az ő nyelvét arra késztette, hogy átok helyett áldást mondjon. És akkor Bálám azt mondta, hogy én megátkozni nem tudom ezt a népet, de van egy tanácsom. Mégpedig az, hogy amikor a te isteneiteknek ünnepet fogtok ülni, akkor hívjátok meg Izrael fiait. Hívjátok ide, jöjjenek ők is a mi ünnepségünkre. És ez bevált. Elmentek, és ők is ott elkezdtek inni, elkezdtek a kultikus prostituáltakkal élni, és ezzel a gonosz, a bűn behatolt Izrael népe közé, amit aztán Isten keményen megítélt. És az új szövetségi gyülekezetnél, Pergamonnál is ezt próbálta a gonosz alkalmazni, hogy az ottani kultuszoknak a szokásait becsempészte a gyülekezet életébe. Meghívták őket. Hát ugye ők is benne éltek egy társadalmi közegbe, a hívőknek is voltak olyan rokonaik, akik nem lettek keresztjének, hanem még a régi életükben éltek, meghívták ünnepségekre, és akkor elvárták, hogy ők is úgy tegyenek, ahogy ott a kultuszon, vagy a régi életükben tettek. Tehát fölhígította a hitüket, valami olyan szintre hozta őket, hogy elhitette velük, hogy gondolkozzanak úgy, hogy nincs különbség. Hát azok is Isten tiszteletet tartanak, ott is Istent imádják, miért ne vehetnénk részt. Aztán lehet, hogy nem is olyan rossz az, hogyha kicsit az erkölcsöt is fölhígítjuk. Hát a mi gyülekezeteinkben olyan szigorúság van. Ugye azt hirdetik az apostolok, hogy csak egy nejűség, meg ne válj el, meg ha elváltál, ne házasodj újra, maradj úgy. És ezeknél meg ez mind szabad. Elváltam, újra, ha nem házasodok, az se probléma. Ha iszunk, az se probléma. És elkezdett nekik tetszeni, és azt mondja Jézus, hogy van egy panaszom, ezt nem fogadom el. Ezt nem fogadom el. Hogy nem fogadom el, hogy átvegyétek a világnak a szokását, hogy ti is kezdjetek úgy élni, mint a nem hívők, ezt nem fogadom el. És ez ma is nagy veszély, hogy az egyház lassan úgy él, mint a világ. Sok területen már nem nagyon lehet észrevenni a különbséget. De ahogy itt mondja Jézus, hogy van egy panaszom, ez ma is érvényes. Hogy ez ma is panasz a szájából. Hogy ma sem fogadja el, ha mi mindent átveszünk, vagy beengedünk a világból az életünkbe. Ugye vannak nálad is, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják, és ez egy tévtanító, akire hallgattak, aki azt mondta, hogy nem számít a test, csak a lélek a lényeg, és ebből az következett, hogy ha a test nem számít, akkor mindegy, hogyan élünk, elmegyünk Isten tiszteletre, imádkozunk, úrvacsorázunk, el van rendezve minden, és hétköznap pedig úgy élünk, mint a többi ember, és nincs semmi különbség. És azt mondja Jézus, hogy ebből meg kell térni, térj vissza hozzám, térj meg, hát különben ellened megyek hamar. Azt mondja, hamar. ellened megyek hamar. Már Efézusnak is azt mondta, hogy különben hamar eljövök ellened, vagy váratlanul. Ugye úgy is fordítják, hogy váratlanul, amikor nem gondolod, vagy gyorsan. Mert ez olyan komoly probléma, ami nem tűr halasztást. Rendbe kell hozni azt, ami rendetlen. Hogy a térj meg, ebből nincs más, mint meg kell térni, visszatérni, vagyis meglátni, hogy miben vétkeztem, miben tértem el az Úrtól, bocsánatot kérni, és visszaállni a keskeny útra, visszaállni az ő akarata és igéje világosságához. Különben elmegyek és megvívok azokkal számnak kardjával. Tehát Jézus azt mondja, hogy ellenük megyek. Ha te nem fogod azokat eltávolítani, ha nem szakítasz velük, majd én ellenük megyek, és megvívok számnak kardjával, vagyis az ígével, és meggyőzöm őket arról, hogy igenis rossz irányba haladnak, amit ők gondolnak, az nem áll meg az én szavamnak a talaján. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Újra és újra azt mondja, hogy én hirdetem, nektek van fületek, halljátok, és halljátok is meg, amit mond a lélek. Ugye meghallani azt jelenti, hogy komolyan is veszem, és ahhoz igazodok, változtatok, úgy, ahogy azt Isten mutatja. Ugye akinek van füle, hallja meg. És itt nincs kifogás, mert mindegyikünknek van füle. Nem van hallás. Ugye halld meg, ha van hallásod, halld meg. Ne a negatívumot, ne a rosszt, ne a szennyet halld meg, hanem azt, amit én mondok. Mert az érdekes, hogy a világnak a dolgait, a szennyt, a bűnt, a gonoszt, azt olyan hamar meghalljuk. Hát most ezt mindenki így csinálja, már mindjárt rá is csatlakoznak. Vagy elkezdik éltetni azt, aki elhagyja a jót és a rossz felé megy. Elkezdik éltetni, mindenkinek van rá hallása. És azt mondja Jézus, én is szólom az ígét, hirdettetem az evangéliumot, hát használjátok arra a fületeket, hogy halljátok meg. És aki győz, annak adok az elrejtett mannából. És adok annak fehér kövecskét, kövecskére új nevet, amelyet senki sem ismer, csak az, aki kapja. Aki győz, tehát ezzel elmondja Jézus, hogy még a legnehezebb körülmények között is lehet győzni, meg lehet maradni hitben, meg lehet maradni hűségesen, és az egész eddigi példája ennek a gyülekezetnek pontosan azt mutatta. Nem csak az, hogy egy olyan helyen is lehet egy gyülekezet, hogy Isten ott is munkálkodik a Krisztusban, hanem arra is rávilágította a pergamoni gyülekezetnek az élete, hogy egy olyan közegben is lehet hűségesnek maradni. Még ott is, ahol üldöznek, bántanak, vagy ahol körülöttünk a világ teljesen eltávolodik Istentől, ahol gonosz más kultuszok vannak, ott is meg lehet maradni a hitben. Tehát a pergamoni gyülekezet ezt példázza. Meg lehet a legnehezebb körülmények között is maradni a Krisztussal való élő kapcsolatban. Ugyan az ő ereje, az ő szent lelke által, aki győz, nem hagy magunkra, segít, hogy győzzünk. És mit ígér? Azt mondja, adok az elrejtett mannából. Ugye a pusztában, amikor vándorolt Izrael népe, Isten mannát adott nekik, minden napra egy korsóval kellett összeszedni, minden nap friss mannát kaptak, és egy edénnyel elraktak a szövetség ládába, hogy az emlékeztető maradjon mindenkor, és hát azt mondják, hogy Jeremiás próféta, mielőtt a babiloniaiak lerombolták a Jeruzsálemet és a templomot, elrejtette azt a mannát, ami a szövetség ládába volt. hogy emlékeztessen arra, hogy Isten ad majd mannát, ad táplálékot, és ez a manna, ez a táplálék, az élet kenyere, ez maga Jézus. És aki győz, ilyen életkenyeret kap. Sőt, mit mond, hogy új nevet kap egy fehér kövecskén? Erre is azt mondják, hogy ez a kövecske jelentheti azt a követ, amit abban a korban bírói tárgyaláson használtak. A fehér kő jelentette, ha fölemelték azt, hogy vádlott fel van mentve, ítélet helyett kegyelmet kap. És azt mondja, aki hűséges, aki ellenáll a gonosz támadásának és győz, az fehér kövecskét kap, az fel van mentve Krisztusért, annak új élete, örök élete van. És adja az Úr, hogy mi is lehessünk azok a győztesek, akik kapnak a mannából, kapnak új kövecskét, ami jelzi, hogy ő hozzá tartozunk. Kegyelemből, hitáltal imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te kegyelmedet, köszönjük azt, hogy odafigyelsz a Te népedre, a gyülekezetekre. Látod, hogy ki, hol, milyen közegben él és munkálkodik a Te nevedben. És köszönjük, hogy meglátod azt, amikor ott a hűség a szívünkben, amikor kitartunk, megálljuk a helyünket támadások közepette is. És köszönjük, Urunk, hogy nem a gonoszé az utolsó szó, Te hatalmasabb vagy nála. És köszönjük az ige bizonságtételét, amely reménységet ad arra nézve, hogy a legnehezebb terepen is kikelhet. Az az elhintett mag lehet gyülekezet. Sőt, olyan jó látni, hogy a pergamoni gyülekezet élete azt is elmondja, hogy a legnehezebb körülmények közt is a beléd velett hitáltal meg lehet maradni hitben, meg lehet maradni veled való élő kapcsolatban, meg lehet maradni hűségesen, és Urunk ad, hogy így meg tudjunk állni, meg tudjunk maradni. Urunk, a gonosznak sokféle ötlete van, sokféleképpen el akar tőled vonni, és ad, hogy oda meneküljünk hozzád, és köszönjük, hogy Te megoltalmazol. Segíts, hogy meglássuk a trükköket, és tudjunk ellenállni neki, akkor is, ha fenyeget, akkor is, hogyha mézesmázos szavakkal próbál magához vonzani, úgy, mint ezt a gyülekezetet, hogyha azt próbálja velünk elhitetni, hogy ne akarjunk mások lenni, hanem azonosuljunk a többivel. Minden vallás ugyanaz, Uram, ad, hogy ennek ellenálljunk, erre nemet mondjunk, és ragaszkodjunk hozzád, és köszönjük, hogy akik hozzád ragaszkodnak, benned bíznak, azokat megáldod, megőrzöd. Köszönjük, hogy jutalmat is készítesz, és köszönjük az új életet. Köszönjük azt az életet, amit készítesz, ami vár a benned hívőkre, hozzád hűségesekre. Áldott legyen a Te neved, és kérjük így, könyörülj a betegeken, egyedül élőkön, megfáradtokon, vond őket magadhoz, és könyörülj, Uram, a családokon, gyermekeken. Ne engedd, hogy a világ szellemisége hasson a hívő családokra, a hívő emberekre, vagy akár a lelkészekre, hanem az, hogy teljesen a Te igédhez igazodjunk. Könyörgünk, Urunk, a megkötözöttekért, adj nekik szabadítást, eléd visszük egyházunkat, népünket, és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd vasárnap pünkösd első napján 10:30-tól lesz itt a templomban Isten tisztelet, amely alkalmával az Úr szent asztalát megterítjük. Pünkösd második napján, hétfőn pedig 6 órától, este 6 órától tartjuk a pünkösd másnapi Isten tiszteletet. Befejezésül a 390. dicséret 4. versét énekeljük, az ige kőszálként megáll.
Kincsen.